Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus szeretetre biztat. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Fogalmazott Ferenc pápa vasárnap. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyala Mária imát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból Jézus bemutatásának jelenetéből kiindulva arról elmélkedett, hogy Jézus az üdvösség, a világosság és az ellentmondás jele. A januártól elérhető munkáshitel az első államilag támogatott kamatmentes hitel, mely a dolgozó fiataloknak segít az életkezdésben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert a munkáshitel igénybevételére biztatva arról beszélt. A legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes kölcsön szabadon felhasználható, és megkötéséhez mindössze magyarországi munkaviszonyra van szüksége a 17 és 25 év közötti fiataloknak. Tájékoztatása szerint a hitelfutam ideje fixen 10 év. Emellett további könnyítés, hogy gyermekvállaláskor a várandóság 12. hetétől kérhető a törlesztés szüneteltetése. Az első és második gyermeknél egyaránt 2 évig szünetel a visszafizetés, jelezte. Utóbbi esetben ráadásul a hitel felét, míg a harmadik gyermek születése után annak egészét átvállalja az állam. Így a hitel támogatássá alakul, húzta alá. Jó hír, hogy 12-ről 18 millió forintra emelkedik az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára. A kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon mintegy 830 ezer vállalkozás választotta az alanyi adómentességet. Az új szabályok hozzátevőlegesen 30 ezer vállalkozást, többek között taxisok, fodrászok, festők, autószerelők vagy pékek számára nyitja meg a lehetőséget erre. A részleteket ismertetve közölte, az alanyi mentesség 2025. január 1-jére visszamenőleg választható. A jogszabály a választás megtételéhez elegendő időt ad, mivel arra 2025. február 28-áig van lehetőség. Ezt az választhatja, akinek a 2024. évi tényleges és a 2025. évi várható árbevétele nem haladja meg a 18 millió forintot, és akit egyéb feltételek nem zárnak ki a választás lehetőségéből. Az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás. Sürgetik a migrációs paktum bevezetését, a kvóták szerinti elosztást, a menekülttáborok létrehozását. Azonban a nemzetállamok szintjén jelentős változások történtek, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György úgy fogalmazott, a változásnak azonban nem az az oka, hogy a politikusok hirtelen változtattak az eddigi álláspontjukon. Az elmúlt héten egy svéd illetékes elmondta, hogy nincs olyan nap, hogy ne történjen robbanás. El lehet képzelni, hogy az ottani lakosság milyen félelmek között tölti a napjait, és ennek milyen politikai hatásai vannak, fogalmazott. A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusán ismét Gyurcsány Ferenc lett a párt elnöke, Molnár Csaba pedig ügyvezető alelnök, tudatta a párt közleményében a Távirat irodával. A DK alelnökeinek Varjú Lászlót, Rónai Sándort, Vadai Ágnest és Gyénémet Erzsébetet választották. A kormány elkötelezett abba, hogy akár az energiabiztonság, a migrációs politika vagy a nyugdíjasok 13. havi nyugdíja kérdéseiben ellenálljon a magyar ellenzéktől vagy Brüsszeltől érkező akadályoztatásnak és nyomásgyakorlásnak, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs a német menekült politikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos, pénteki Bundestag döntéssel kapcsolatban kifejtett tette. A német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők közötti óriási csata zajlik. A jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetűen követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tovább csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. Az ország középső részén azonban erőteljes lesz a felhőképződés. Az időszakosan záródó felhőzetből néhol hózápor is előfordulhat. A Tiszántúlon nagyobb területen, a Nyugat-Dunántúlon helyenként megélénkül az északi-északkeleti szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A hőmérséklet napközben 1 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Színyei Andrást, Hatvanváros alpolgármesterét nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Miskolcon találkoztunk. Mert hogy hamarosan a Nemzeti Fohászaink története és üzenete címmel előadást tart majd a himnuszról és a magyar hiszekegyről, amelyhez ez utóbbihoz önnek bizony személyes és családi kötődése is van. Mi is egészen pontosan?
Hát konkrétan a szerző Papvári Elemérné Sziklai Szeréna az én nagymamám, anyai nagymamám, édesanyámat úgy hívták lánykori nevén, hogy Papvári Zsuzsanna Piroska, és a negyedik gyermeke volt a költőnőnek.
Milyen nagymama volt Sziklai Szeréna?
Hát sajnos közben kiszámoltam, hogy amikor ő meghalt nagyon korán, vagy fiatalon, így fogalmazok, 43 éves korában halt meg. Mondhatni, hogy pont akkor igazi alkotói korszak kezdődhetett volna, de sajnos egy ilyen kórházi műtét után valami kis probléma epeműtéttel, tehát meghalt, azt hiszem, szepszis. 1923-ban, én meg 45-ben születtem, tehát már az én születésem előtt 22 évvel meghalt, de édesanyám is csak 6 éves volt, árvaságra jutott, mert a édesapja is egy évvel később meghalt, és így a nagyszülőkről nem sokat tudok.
Csak az elbeszélésekből gondolom én, vagy a szülei visszaemlékezéseiből, távoli rokonok visszaemlékezéseiből tud akkor valamit.
Elég népes a rokonság, és valóban elég sokat tudok, főleg azután, hogy ráeszméltem, és ez már felnőtt korban volt, hogy milyen jelentős személyiség volt a maga nemében. Tehát gyermekkorunkban erről nem beszéltünk. 45-ben lezárult egy olyan korszak, amikor az ő emlékét is úgymond el kellett hivatalosan törölni, ezt nem tudom, hogy körülmagyarázni. Ahol emléktáblája volt, azokat leverték, utcatáblák elég sok volt az országban, azokat szintén lecserélték, és a verseit 45 óta nem jelentették meg. És érdekes módon most, amikor a Heraldika kiadó ezt a kötetet az én részvételemmel és finanszírozásommal megjelentette, akkor maga a kiadó kérdezte, hogy 1990 után még mindig nem jelent meg a verses kötet. Hát most megjelent végre, de magánkezdeményezésre.
Az ön magánkezdeményezésére, amely verses kötet stílusosan a Magyar Hiszek egy címet viseli?
Hát pontosan, csak egy kicsit módosítva, Hiszek egy hazában címmel, de ez is ugyanolyan kifejező, mint hogy hiszek egy Istenben.
Mert hogy mondjuk el a Magyar Hiszek egyet, amelyet az ön nagymamájának köszönhetünk, Papvári Elemérné Sziklai Szerén a Magyar Hiszek egye olyan csodálatos, amelyet szerintem mindenki kívülről tud, de azért mondjuk el azok kedvéért, akik kevésbé ismerik, vagy most nem tudják beazonosítani, hogy melyik csodálatos műről is beszélünk.
Hát annyit hozzáfűznék, ahogy sokat mondtam, hogy sokat foglalkoztam vele, felnőtt fejjel, mert diákként ezekről, főleg azért, hogy nehogy az iskolába rosszat mondjunk, és valami problémája legyen a családnak, tehát nem lehetett ilyen dolgokról. A kettős nevelésnek én konkrét alanya voltam annak idején, hogy otthon mindig figyelmeztettek, hogy erről nem beszélhetünk az iskolában. Hát ez is hozzátartozott, de előtte, még a futballmeccsek előtt is elszavalták a Hiszek egyet, ezt a háromsoros kis versikét. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. És nem csak futballmeccseken, hanem van olyan iskolai füzetem emlékben, ugye, ahol a hátára volt nyomtatva, azon kívül táblák, emléklapok, még egy alumínium emléklapom is van, ahol a teljes vers, mert később ezt kibővítette egy hosszabb verssel, és emlék formájában mindenhol megjelent régen, és most úgy reneszánszát éli, mert vásárokon, ilyen nyomatokban, meg egyéb dolgokban lehet vele találkozni.
Gondolom, önt büszkeség tölti el, amikor a magyar hiszek egy soraival találkozik bárhol a világban.
Hát ez talán természetes, és azért kezdtem el foglalkozni a nagymama történetével is, és elég sok mindent sikerült kikutatni korabeli újságokból is, hiszen nagyon népszerű volt a verses kötete, 3 kiadást ért meg, 1915-ben jelent meg az első, ami az első világháborúról megemlékezés, és hiszen az ő férje a háború végére tábornok lett, tehát kint volt a világháború frontjain, és katona feleségként ő közvetlenül megérte azokat, amikről mondhatom így megható verseket írt, ezek most megjelentek, és akkor 1920-ban jelent meg a másik verses kötete, az meg már a tragikus trianoni események hatására született, és a versek hangulata is eléggé nyomasztó, mert hiszen az ország volt olyan helyzetben, hogy ez azt nem kell most ecsetelni.
Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Milyen szerkesztési elvek alapján készült? Egy milyen nagyságú kiadványról beszélünk? Most hozott ön, hozott magával ezekből a könyvekből, de hát mondjuk el a kedves hallgatók számára, hogy mit is lehet tudnunk a kötetről, azok számára, akik most nem látják a kezünkben lévő könyvet.
Nekem otthon megvolt a családi könyvtárban ez a két verses kötet, amit mondok, nem volt meg a borítója, és ilyen salátaszerűen hulladtak szét a lapok, de egyet-kettőt olyan élvezettel olvastam, és megfogalmazódott bennem, hogy ezt az ékszerkincsé kellene tenni, de se pénz, se kiadó, se nem vállalta, ezért kellett, hogy saját erőforrásból próbáljam megoldani, és beszkenneltük a teljes anyagot, és interneten megtaláltuk a eredeti könyvborítót, és az is bele van dolgozva a könyvbe, és van két, hát korábbi együttmunkálkodásból két olyan szakember barátom, egy író és egy irodalmár, akik segítettek, két előszó van a könyvben, az egyik a korrajzot, a történelmet, a családtörténetet írta meg, és ő az, akinek köszönhetően rengeteg új dolgot tudtam meg a nagymamámról, a nagypapámról, tehát a családról, a családi szálakról, egész messze nyúlóan, mert ő még a családfát is felrajzolta. Tehát ilyen helytörténeti kutató, Rácz Lajosnak hívják teljes nevén, Újszállási Rácz Lajos, mert kis Újszállásról származik, de ott lakik 60-ban, és az én közreműködésemmel vagy kérésemmel megírta a 60-i kastély történetét, amelyhez szintén nagyon jó adatgyűjtéseket végzett, és ennek a példája nyomán kértem én meg, hiszen láttam, hogy nagyon jó munkát végez, és valóban beigazolódott, tehát az egyik része az előszónak az ő munkáját dicséri, a másik része pedig egy irodalom történeti elemzés, egyes verseket kiemel, és kedvet csinál az olvasáshoz, és akkor belehelyezve gyakorlatilag tényleg egy élvezetes előszó kerekedett. Mind a kettőt én magam örömmel, büszkeséggel olvastam, és ehhez a verseket már bizonyos felkészültséggel lehet olvasni.
És gondolom a nagymamája verseit is tartalmazza ez a könyv.
Hát a nagymama versei, és még hozzá úgy, hogy a teljes kiadásbe szkennelve, saját kezűleg szkennelgettük, illetve a kiadó még igazított meg, ők nyilván, ahogy már a nyomdat előkészítésnél ezt feldolgozták, az már nem az én szakterületem, ők nagyon szépen megcsinálták, szép munka, és remélem, hogy igazolva látja azt, amit elmondtam, hogy én nagyon olvasmányosnak és jónak tartom a két előszót is, és így egy kerek egész a munka, én büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült megjelentetni.
A beszélgetésre készülve láttam ezt a könyvet, szép világos fedele van, hófehér fedele, ünnepélyes a megjelenése, és természetesen tartalmas a belső tartalma is.
Egy mondatot hozzáfűznék, mert a két segítőt megemlítettem, de meg kell említenem a Heraldika kiadót, amely ezt ilyen szépen elkészítette. Az ügyvezető igazgató Lukács László. Tehát a Heraldika könyvkiadó nagyon készségesen felvállalta, és igazán szép, elegáns munkát végeztek. Ők elsősorban történelmi tárgyú, sőt határon túli, tehát Erdély felvidék könyveket adnak ki, és a 60-i bemutatón volt egy kis könyvkiállítás, vásár, és eléggé megtapasztaltam, hogy milyen szép munkáik vannak.
És tartalmas munka is, hiszen ahogy láttam, több száz oldalas kiadványról beszélünk.
Hát igen, de a versek miatt, meg a grafikák miatt ugye szellős, mert egy-egy vers egy oldal, és van, amelyik csak félig tölti ki az oldalt, de elég jó kis tartalmas könyv.
Thank you.
mit lehet tudnunk szakmai életéről?
Hát én egy kicsit más területről jöttem, mezőgazdászként végeztem az Agrártudományi Egyetemen, de 22 évi mezőgazdászkodás után szarvasmaratenyésztő szakmérnök vagyok, de 1990-ben bekapcsolódtam a politikába, és csodák csodája, megválasztottak polgármesternek 60-ban, ami azért volt meglepetés, mert nem nagyon voltam közismert személy, de talán pont ezért. 4 évvel később viszont a lakosság választott meg engem polgármesternek, tehát azért csak elfogadtak 60-ban, és a mai napig ott dolgozom, és alpolgármester vagyok, már tovább szolgáló, mert már nyugdíjas vagyok egy ideje, de hadd áruljam el, hogy Miskolcon születtem egyszer, másodszor pedig a Miskolci Egyetemen egy területfejlesztési szak képzésen, nem a szakképzés, hanem egy posztgraduális képzésen vettem részt.
És kereszténységére is büszke?
Hát azt illet volna mondanom rögtön, hogy 1990-ben a KDNP kérésére indultam 60-ban, és mai napig kitartok a KDNP mellett, tehát ebben a színekben politizálok.
Valamint gondolom, hogy a vallási identitást otthonról hozta, családi körből, nem meglepő módon már nagymamája is milyen vallásos asszony volt.
Igen, itt hát nagyon jól tetszett óvatosan fogalmazni, mert az ökumené teljesen jelen van az én múltamban, hiszen én magam reformátusnak voltam megkeresztelve, az is vagyok, de édesanyám evangélikus, Salgótarjánban nőttem föl, és a egyik héten az egyik templomba mentünk, a másik héten a másikba, de itt jön az, hogy a nagymamám, apai nagymamám viszont mélyen hívő katolikus volt, és mindig engem kért meg, hogy Andriskám, elkísérsz engem a templomba, és én gyakran jártam a katolikus templomba is, mert elkísértem, és még katolikus hittanra is jártam, amikor lehetett az 50-es években.
Ha már megemlítette az apai ágat, akkor meg kell, hogy említsük ezzel kapcsolatosan, hogy apai ágon a családjuk Knézics Károly aradi vértanú leszármazottjai.
Hát néha azt érzem, hogy ez kicsit sok, és vagy az egyikről, vagy a másikról beszélek, de anyai ágon ugye a Sziklay Szeréna költőnő, akire nagyon büszke a család, apai ágon pedig Knézics Károly. Egyszerűen úgy fogalmaznám, hogy a nagymamámnak volt a nagyapja. Tehát anyai ágon öröklődött, és a név az nem maradt, tehát engem már nem Knézisnek hívnak, meg édesapámat sem, mert Knézics Károlynak 2 lánya volt, mind a 2 lány nagy családot alapított. Az én nagymamám a 13. gyermeke volt a Knézics Olgának, az idősebbi Knézics lánynak, és utána, hát mi is 5 vagyunk testvérek, tehát az egész családban mindenhol a nagy család a jellemző, és ennek köszönhető, hogy Knézics Károlynak a mostani időszakig körülbelül 150 élő leszármazottja van. Hát Sziklay Szeréna nem ilyen távoli, hogy a déd ükszülő, hanem közvetlen nagymamám, tehát itt ő neki 9 unokája van, és ebből a 9-ből vagyok én az egyik.
Híres ősökkel, elődökkel büszkélkedhet ön. Gondolom, hogy ez egyfajta megfelelési vágyat is előhozhat, elővarázsolhat az emberből. Hogyan érezte ön ezt eddig élete során?
Hát igyekeztünk ezekről, nem? Hát hiába volt híres ősöm, ha például Knézics Károly unokáját, a nagymamámat a Hortobágyra kitelepítették, a másik lány rokonait meg kisemmiszték, tehát gyakorlatilag elkomozták a ingatlan, meg egyebek, tehát megérték az 50-es évek üldöztetését az egész családban, tehát olyan nagyon nem volt hol, és nem is dicsekedhettünk a család híres tagjairól. de hál' Istennek a szüleim nem is így neveltek, tehát ez nem jelente semmiféle előny, de nekünk belső kötelesség, hogy rájuk emlékezzünk és foglalkozzunk velük. Knézis Károlynál ugye említettem, hogy mint a radi vértanú, ott sokkal szélesebb az ismeretségi kör, hiszen a 13 vértanú leszármazottai létrehozták az aradi vértanúk egyesülete szervezetet, amely évente knézis találkozót is, illetve aradi vértanúk emléktalálkozókat szerveznek, mindig részt veszünk ilyen rendezvényeken, tehát eléggé mozgalmas, és a papvári és sziklai vonalon ez nem nagyon van meg, de ilyen családi találkozókat azért szervezünk, és akkor már említést tennék a férjéről, papvári Eleméről, aki szintén egy mondjuk így neves családnak a leszármazottja, de ő maga is tábornokként fejezte be a világháborút, és a Ludovika Akadémia parancsnoka volt, ami azért jelentős dolog, amit szintén el kellett hallgatni az én gyermekkoromban, mert az nem egy dicsőség volt, és maga a Ludovika Akadémia, ez egy olyan volt, akiket még külön levadáztak annak idején, és internáltak meg egyéb, tehát gyakorlatilag egy elég szomorú történelem van Magyarországon, hogy akik próbáltak a hazáért sokat tenni, ők 45-ben hirtelen ellenségek lettek.
Talán most az utókor valamit visszaad ezeknek az embereknek, újból a figyelem középpontjába kerülhetnek, és természetesen tisztelettel és hálával gondolunk rájuk.
Hát családon belül mindenképp így van, és büszkén beszélünk otthon is a családban, őrizzük az emléküket.
Ha már család, szép nagy családja van önnek is. Néhai feleségével, Sárándi Veronika agrármérnökkel 5 gyermeket neveltek fel.
Ehhez csak egyet tudok hozzátenni, és nevelgetjük a 12 unokát.
Szívből gratulálok a szép köszönöm nagy családhoz.
Szépen. Köszönöm szépen.
És ha már megemlítettük a nagymamáját, költeményeit, verseit, szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, van-e kedvenc költeménye a nagymama költeményei közül, amelyet nagyon szeret valami miatt?
Hát az az igazság, hogy több is van történelmi szempontból is, meg családi szempontból is. Most egyet említenék, a Lánykámnak című verse, amely családi tragédiához tartozik, hogy a 4 gyermeke volt, de egyszerre sosem, mert amikor a legkisebb született, akkor 1 hónappal előtte halt meg a 16 éves nagylánya, tehát el lehet képzelni, hogy ez milyen tragédia egy családban. Meghalt november 30-án 1917-ben, és az én édesanyám pedig ugyanebben az évben december 26-án született, tehát 26 nappal a tragédia után megszületett egy kicsi csecsemő, akivel már ugyanúgy kellett foglalkozni, és nem lehetett a gyászba menekülni. Ezt úgy átérezni, aki főleg nagy családos vagy, hát mindenkinek ez egy borzasztó tragédia lehetett, és írt hozzá egy verset, és ennek az utolsó sora az, hogy édes kicsi lánykám, légy a mi bánatunk gyors vigasztalója. Tehát ilyen személyes kötődés van ehhez a vershez, de írt az aktuál politikai kérdéseken lepődte meg a legjobban, hogy a pártoskodás veszélyeire, hogy a széthúzás veszíti az országot, hát 1920-ban ugyanúgy megvolt, mint most, és még az is, hogy a Újhadás című versére utalnék én arra, amikor rádöbbentem, hogy annak mi a tartalma, soha nem hallottam senkiről, magamtól, ahogy olvastam, hogy szabad hát újra a hazát szeretni, és mi ezt ugyanígy átéltük 1990-ben, amikor emlékszünk az Antal kormány idején, hogy milyen gyalázatos támadások érték a nemzetet, hogy a himnuszt is, a nemzeti színű zászlót is, meg egyáltalán, hogy ne magyarkodjunk, meg ezek a fajta érzések, meg a magyar kultúra háttérbe szorítása megvolt, hogy na ebbe urbánus és nép és a többi, tehát ebben nem akarok én ilyen mélyen belemenni, de 1920-ban gyakorlatilag ugyanilyen volt, sőt most érjük a második hullámot, hogy most inkább Európát szeressük-e, vagy inkább a saját hazánkat, ez megint egy éles vízválasztó.
Nincs új a nap alatt, újból és újból visszatérnek a témák.
Szóval olyan világosan megírta, hogy én megdöbbentem, mikor ezt a verset olvastam.
Előadásában milyen fontosabb gondolatokra tér majd ki, valamint milyen üzenetet fogalmaz majd meg a kedves jelenlévőknek, és fogalmaz meg most riportunk végén a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Mi lehet a nagymamája mostani üzenete?
Hát a haza szeretet az mindenhol átsugárzik, már az előző versen utaltam erre, és a trianoni gyász mélységét azt a mai ember már nem annyira érzi, de ez egy érdekes kérdés volt, és azért nehéz válaszolni rá, hiszen majd meglátom, mit fognak kérdezni, és igyekszem legjobb tudásom szerint erre válaszolni. Az üzenet én egy szóban a haza szeretetben tudom kifejezni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szinyei Andrásnak, Hatvanváros alpolgármesterének, Papvári Elemérné, Sziklai Szerénak költőnő unokájának. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: a római és francia egyház kapcsolata Guercino Szent Petronilla festménye tükrében. Vértesajai László művészettörténeti jegyzete a Szent Péter Bazilika egyik oltárképéről. Évszázadok óta élet közmondás, amely szerint a római egyház elsőszülött leánya a francia egyház. Ezt a nem hivatalos állítást sajátos fényben világítja meg a Szent Péter Bazilikának egyik festménye, amelyet Guercino alkotott 1623-ban az új Szent Péter Bazilika jobboldali leghátsó Szent Petronella hamvait őrző oltára fölé. A festmény újból az érdeklődés homlokterébe került a múlt év végén, amikor a Quirinális palotával szemben a Scuderie termeiben Guercino címmel kiállítást rendeztek. Az első nagyterem és az egész kiállítás főképe a Szent Petronilla temetése című festmény volt. Mindenekelőtt a kép óriási mérete lep meg minket, 720 cm magas és 423 cm széles olajfestmény felül félköríves kerekítéssel. A kép mérete és formája pontosan illeszkedik a Szent Petronilla oltár mögötti szabad felülethez. A festményt 15. Gergely pápa rendelte meg 1621-ben, nem sokkal pápává választása után, és 1623-ban helyére is állították, majd megáldották. A Szent Péter Bazilika új oltárképére nyert megbízatás a legnagyobb alkotás Guercino mester római tartózkodása alatt. Igaz, ők ketten már ismerték egymást, hiszen a bolognai Alessandro Ludovisi bíboros már dolgoztatott vele még pápává választása előtt. A Szent Petronilla oltárkép 1730-ig maradt meg eredeti helyén, ekkor a bazilika nedves levegője miatt mozaik másolat váltotta fel. Az eredeti festményt ezután a Quirinali palotába vitték, ahol 1797-ben a napóleoni megszálló csapatok rekvirálták, és számos más Rómában készült alkotással együtt a Louvre-ba hurcolták. Napóleon bukása után a kép 1818-ban ismét a pápai állam birtokába került, és Rómában a kapitóleumi múzeumokban állították ki, ahol mostanáig található a képtárban. Szent Petronilla tisztelete. De végtére is, ki ez a Petronilla, akinek temetését és mennyei megkoronázását Guercino megfestette? A keresztény Petronilla történelmi létezése biztos. Amint azt a neki szentelt különleges tisztelet jegyei is bizonyítják, amelyek a római Domitilla katakombában találhatók, ahol Petronillát eltemették. Források hiányában azonban teljesen alaptalan az a hiedelem, hogy ez a Petronilla Szent Péter lánya lenne, amit már a neve is elárul, hiszen ha Petrus leánya, akkor a neve Petrilla lenne, de ez a Petronilla forma egy bizonyos Petronius nevű apára utal. Petronilla minden valószínűség szerint egy előkelő római leány volt, aki keresztény hitet ért az első században. A Domitilla katakombában végzett modern régészeti kutatás arra a következtetésre jutott, hogy Petronilla Domitianus császár uralkodása alatt halt meg az első század vége felé, vélhetőleg az általa elrendelt keresztény üldözések során. Emlékét egy szép freskó örökíti meg a Domitilla katakombában, ahol a Néreus és Achilleus vértanúk tiszteletére a 4. század végén emelt föld alatti bazilika mögött egy sírhely boltivének mezejére festették meg. Az oránsz kezét széttárva imádkozó veneranda női alak mellett jobbra tűnik fel a szent, felirat jelzi Petronella Martyr. Tehát vértanú, aki a korabeli mitológiában jól ismert Pszichopomposz szerepét tölti be, aki az elhunytat átkíséri a túlvilágra. Ez az a szerep, amelyet a katolikus temetési szertartás mai liturgiájában máig éneklünk, mennyország örömébe vigyenek az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké. A lélek vezető, lélek kísérő szerep Dante isteni színjátékában is testet ölt a ladikos révész, Kárum alakjában. Minden esetre ez a lélek vezető szerep mutatja, hogy Petronilla alakját különleges és kitüntető küldetés vette körül, főként sírja közvetlen környezetében, amit elsősorban annak a korabeli meggyőződésnek köszönhetett, hogy személyében Péter apostol lányát, vagy legalábbis egyik lelki gyermekét tisztelték. Éppen a név által is jelzett péteri kapcsolat lesz aztán az alapja későbbi különleges történelmi szerepének. A Domitilla katakombából a Szent Péter Bazilika mellett álló Honorius mauzóleumba. A vértanú szűz Petronilla a későbbi századokban a lelki tisztelet mellett sajátos politikai szerepet töltött be. A népvándorlás korszakában előbb a gótoktól, aztán a longobárdoktól szorongatott Róma, immár császári hatalom nélkül erősen ki volt szolgáltatva a mindenkori világi hatalmaknak, és így a város püspöke sokszor nem tudta megvédeni sem a híveit, sem a templomait, de sokszor még a katolikus hitét sem az ariánus hódítókkal szemben. Formálisan Róma is környéke a ravennai bizánci exarchátushoz tartozott, de a képrombolás idején a rómaiak elűzték a bizánci helytartót, és 727-ben II. Gergely pápát elismerték világi uruknak is. Rómát és környékét ekkor Ducatus Romanusnak, római hercegségnek hívták. Liutprand, longobárd király 728-ban, Sutri 742-ben pedig Amélia és Orte városait is oda ajándékozta a pápának. Aistulf, longobárd király azonban meg akarta hódítani Rómát is, ezért II. István pápa, miután Bizánchoz hasztalan fordult, átkelt az Alpokon, és Kispipin frank királyhoz fordult segítségért. Kispipin legyőzte Aistulfot, és az elhódított területekből 756-ban visszaadta a római dukátust, és a ravennai exarchátussal és a pentapolisszal együtt ünnepélyesen a pápának adományozta, és ezzel megalapította az egyházi államot. A római pápa politikailag eladósodott a frank királyság felé, amit valamiképp törleszteni kellett. Nem lévén hozzá más eszköze, mint lelki hatalom, spirituális gesztussal élt. A frank politikai patronátust spirituális patronával viszonozta. Ahogy Róma város egyháza alapítójának, Szent Péternek a leánya, Szent Petronilla, úgy a római katolikus szentegyháznak elsőszülött lánya a frank egyház Petronilla védnöksége alatt. Ennek a lelki jelentősége és kitüntető szerepe óriási volt, mert a frank királyságot spirituálisan ugyan, de a többi királyság fölé helyezte legalábbis a pápai hierarchiában. Ennek a donációnak, lelki adományozásnak külső jele lett a Translatio Petronilli, vagyis Szent Petronilla erekjeinek az átvitele a Szent Péter Bazilika melletti Honorius keresztény császár kerek mauzóleumába, amelyet a századok során immár kápolnává alakítottak és össze is kapcsoltak, valójában egyben nyitottak a Szent Péter Bazilika baloldali kereszt hajójával. Szent Petronilla új oltárának felszentelésével lényegében új kápolna született, amely Capella Palatina Regum Francorum névvel a frank királyok udvari kápolnája lett egy egykori római keresztény császár tiszteletére emelt mauzóleumban, amelyet annak kerekformája miatt nevezte később Rotonda di Santa Petronillának is. Szent Péter lányának, mint a frank királyok pátronájának a tisztelete szilárdan fennmaradt a századokon át, sőt, a frankok uralma után a francia monarchia és így Franciaország védőszentje is lett, mind a mai napig, amire büszke nem csak a francia egyház, hanem még a francia laikus állam is. Amikor a régi és súlyosan sérült állapotú eredeti konstantini bazilikát fokozatosan lebontották, és helyette megépítették a mai reneszánsz barokk templomot, akkor kénytelenek voltak lebontani a bazilika déli oldalán fekvő egykori Honorius mauzóleumot, vagyis a frank királyok udvari kápolnáját együtt annak ikerpárjával, a kerek Szent András mauzóleummal, minthogy Szent Péter apostolt családi kapcsolataival együtt tisztelték, vagyis testvérével és legalábbis lelki leányával. A frank királyok udvari kápolnájából az új Szent Péter bazilikába. Szent Petronilla földi maradványait ekkor ideiglenesen máshol helyezték el, majd 1606-ban átvitték az új bazilikába, a Petronillának szentelt oltárba, amelynek egészen különleges helyet találtak, mégpedig a bazilika szentélyének a mélyén, a katedra Peti oltárától jobbra eső első kápolnát. Állott tehát az oltár, benne nyugodott a szent erekéje is, már csak az oltárkép hiányzott. Ehhez kellett két Emilia romagnai személy. A bolognai Alessandro Ludovisi bíborosból 1621-ben lett 15. Gergely pápa, és a bolonya közeli Centóban született Guercino, vagyis a Kancsal, eredeti nevén Giovanni Francesco Barbieri, akit azonnal megbízott a pápa a Szent Petronilla oltárkép elkészítésével. 15. Gergely az első pápa, aki jezsuita kollégiumban nevelkedett, ahol elsajátította a rend missziós jellegét. Ennek köszönhető, hogy egy évvel megválasztása után 1622. január 6-án megalapította az Európán túli országok missziójáért felelős Propaganda Fide kongregációt, amelynek vezetését 13 bíborosra bízta. Március 16-án pedig különlegesen impozáns ünnepi szertartás keretében szentté avatta a Vilai Terézt, Loyolai Ignácot, Szavíri Ferencet, a missziók védőszentjét és Néri Fülöpöt. Rossz nyelvek mondták Rómában, hogy a három spanyol és az egy olasz mellett nem volt francia. Az óvatos vatikáni diplomácia ezt is figyelembe vette, mert hiszen már a Ludovisi pápa trónra lépésétől kezdve dolgozott az új udvari festő éppen a franciák nagy védőszentjének, Szent Petronillának óriási oltárképén. Amikor egy évvel később a pápa megáldotta a képet, csodájára járt a város, és persze a francia előkelőségek is. Guercino géniusza, Szent Petronilla temetése és újratemetése egyszerre. Miként Raffaello Krisztus színeváltozása című hasonló méretű festménye is két egymás fölé helyezett jelenetből áll, Guercino is kettős képet festett. Alul a szent temetését látjuk, fölötte pedig a mennybe érkezését, ahol az egek ura Krisztus előtt térdel összefonódó karjainak imádó gesztusával. Fölöttük angyal hoz neki koronát, így a vértanúság piros ruhájába öltözött szűz megkoronázása külön kiemeli Petronilla közben járó szerepét. A kép alsó részén a sírbatétel jelenetének Caravaggio-i kompozíciója látható. A 10 éve elhunyt lombard festő döntő mértékben rányomta bélyegét az 1600-as évek első felére. Guercino is küzdött, hogy rátaláljon saját stílusára és megőrizze azt. Minden esetre a fehér ruhába öltözött szentét sírjába leeresztő két sírásó nagy alakjai rögtön a kép előterében nagyon kifejező Caravaggio-i megoldást sejtenek. Ráadásul a baloldali sírásó alakjában Guercino Michelangelo-t festette meg, akinek a kupolája a Szent Péter Bazilika főoltára fölé borul. Michelangelo ekkor már bő fél évszázaddal halála után a művészet fő apostola, így az ő asszisztálása a frankok nemzeti szentjének temetésekor világosan üzenet értékű, amit joggal nevezhetnénk mai szóval kultúrdiplomáciának. Michelangelo személyében ugyanis maga a reneszánsz barók manierista világi és egyházi Róma tiszteleg Péter apostol lelki leányának tanúságtétele előtt. Guercino mester úgy festette meg a képet, hogy a szent sírja fölé helyezett oltárkép alján a néző számára közvetlenül, mint egy valóságos sírbatételt látunk. Vagy mégsem? Csak az alapos szemlélő veszi észre, hogy a sírban áll egy harmadik sírásó is, aki két kezével a szent vállait mint egy fölfelé emeli. Sírbatétel ez elég a holttestet lepedéből font kötéllel leengedni, mint a képen. Ha viszont alul sírásó segítkezik, akkor éppen a kiemelését segíti. Így tekintve a temetés inkább exhumáció, földből kivétel, semmint inhumáció, a szó szerint vett elföldelés. Ma a művészettörténészek közös véleménye, hogy Guercino mester tudatosan festett kettős értelmű képet, amelyek együtt adják a történelmi igazságot. Petronillát elföldelték a Domitianus császár alatt elszenvedett vértanúság után, majd kétszer is exhumálták. Először a Domitilla katakombába vitték át a Honorius mauzóleumba, majd onnét is exhumálták és helyezték át a Bazilika oltársírjába. Sírbatétel és újratemetés. Sírbatétele és mennyei megdicsőülése Isten kegyelméből a szent érdeme, míg a kettős transzlációja már az említett pápai gesztus a frank-francia egyház felé. Minden esetre az első olvasat a történelmi sírbatétel, és ezt erősíti meg a sírások melletti szereplők sora. Balról két asszony, talán az elhunyt hit sorsosai, siratják Petronillát. Egy égő gyertyát tartó fehér inges fiatalember pedig, bal kezét mellére szorítva, nyitott szája rácsodálkozik az eseményre, amely viszont éppen akkor csodálatra méltó, ha kiemelik a szentét egy új tiszteletre. Titokzatos a jobboldali három szereplő jelenlétének üzenete. A 6. századi hagyomány szerint egy Flaccus nevű római patricius szerette volna feleségül venni a csinos Petronillát, aki viszont már Krisztusnak adta magát, így a fiatal kérő vértanú hitvallásra késztette a római lányt. Elegáns ruhájú fiatal emberként ő jelenik meg jobb oldalt, és a mellette álló idős emberrel, aki Péter apostol jól ismert vonásait hordozza, furcsa módon egy kívülálló turbános alak felé fordulnak, akinek csak a fejét lehet látni, és a temetésre mutató kezét, ami egyértelműen magyarázó kézmozdulat. De hogy mit is magyaráz az a külső beszóló, azt nem tudjuk. Minden esetre olyan új esemény, ami a kézzel szemben álló szereplőnek, a pogány Flaccusnak és magának Szent Péter apostolnak is újdonság, meglepetés. Péter apostol számára a téren időn kívül álló, külső magyarázó elmondja lelki leányának megdicsőlését és történelmi szerepét, amit éppen a Péter utódok adtak Petronillának. A kettős értelmezést, temetést és újratemetést annak a magyarázónak a kézmozdulata is kifejezi, mutató ujja a temetést jelzi, de hüvelyk ujja nyitott egy másik értelmezésre is. Guercino oltárképen nagy sikert aratott és megalapozta a jövőjét, hiszen saját hangú, hittelteli, gyönyörű színekkel dolgozó festő lett, akit Itália szerte kerestek. Szent Petronilla liturgikus emléknapja május 31-e, amikor is oltár sírjánál a Szent Péter bazilikában a szentségi francia nagykövet jelenlétében évről évre ünnepi szentmisét mutatnak be Franciaországért, a római egyház első szülött leányáért. A római és francia egyház kapcsolata Guercino Szent Petronilla festménye tükrében címmel Vétese Jai László művészettörténeti jegyzetét hallották a Szent Péter bazilika egyik oltárképéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vétese Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Dzsida Jenő. Február esti 6 óra. Ilyenkor áll az ember, s a függöny dúsan omló sejmét simítva csak néz. A csend, mint sima olló, máskor fényes kétszára, alkonnyal oxidált most. Lélekbe vág, vigyázva, hogy formásat, szabályost vágjon ki, tiszta mintát, szép fodrot, arabeszket, mint papírból a gyermek, bár lázas ujja reszket. Vagy sziluettes művész, ki nyír és nyes kitartón, s keze közt sok-sok arcot ont a fekete karton. Csak áll az ember, és néz. Csak néz az ablakon túl. Most ráér, alkonyat van, már nem siet bolondul sehová. Meghitt, álmos és légies mosolyjal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal. Szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő. Talán anyjára gondol. Talán két furcsa szemre, melyet 10 éve látott egy kórház folyosóján, csak pillanatra látott. S azóta mélyen ott bent, búsan és névtelen fáj, mint künt az ablakon túl a téli, végtelen táj hűvös acélkék íve, mint a kert puszta fája, a tó jegének zöldje, s az alkonyat lilája. Tán 18 esztendő előttről jut eszébe egy göndör báránybundás, pufó kisfiú képe, akivel együtt csúszkált a jégen 3 ízben, s néhány nap múlva meghalt szegény, difteritisben. vagy kortyokat szürcsölve, jó, enyhe fájdalomból egy csöndes, vézna sápadt, szőke leányra gondol, milyen sok kedvesség volt, és mennyi furcsa benne. S azt mondta, ha tehetné, a Davos-hegyre menne. Csak áll az ember. Vajon milyen lehet a béke örök országa túl, túl, a nyugalom vidéke, e vékony és törékeny, finom üveglapon túl? S képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul ultraviol a völgyben, hol a távoli térség egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség. Ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága hó hermelinje, pejhek, lélegző puhasága. Ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve, madarak szárnya terped. S bő, halványkék mezegbe öltözve, lassú léptel, nem lankadó tagokkal, arkangyalok bolyongnak, boldog hajadonokkal.
Dzsida Jenő február esti 6 óra című versét Nagy András előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedekelek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása, 27-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel, a fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citereján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Imája.
Istenem, te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, megváltóm, ki oly közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy jobb legyek. Most nyugodni térek a te áldásoddal. Egyszer eljön életem utolsó estéje is, amikor örök nyugalomra térek. Engedd, hogy úgy éljek, hogy minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a veled való tökéletes egyesülés.
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.